Krisztus szeretetével köszöntelek titeket, és kívánok Istentől megáldott békés boldog új esztendőt. Krisztus kegyelmétől meggazdagítottat, és hozzon mindannyiunk életében az ő rá kegyelme és szeretete, a szellemének munkája által, amelyen megeleveníti az igét az életünkben, maradandó gyümölcsöket. Ezt kívánom. Azt mondja az Isten igéje, ha Krisztusban maradunk, mint beoltott szőlőveszők, akkor sok gyümölcsöt fogunk teremni. Ezek a gyümölcsök megmaradnak, és ezek a gyümölcsök dicsőítik a mi mennyi atyánkat. Amen. Így kívánok nektek egy Istent magasztaló, dicsőítő 2023-as évet. Fogadjátok ezt az áldást? Halleluja, én is. A mai találkozásunkon a Efézusi Levél 4. fejezetéből olvasunk igét, és két részletben majd most is a következő találkozáson fogjuk majd befejezni ennek az igének a tanulmányozását. Gazdag lett a első nekifutásból, hogy nem is fogok bele a második részébe, de szükséges kettő együtt, hogy halljuk. A címe ennek a mai üzenetnek az átlagon felül. Nyilván el fogom mondani, hogy miért ezt a címet adtam ennek az üzenetnek. Keressétek is meg a bibliáitokban, de ki is lesz vetítve, az Efézusi Levél 4. fejezet első versétől terjedő ige szakaszt egészen a 16. versig fogjuk olvasni, de fogunk olvasni a mai találkozáson az ezt megelőző szakaszokból is, nagy rész ki lesz majd vetítve, és a következő találkozáson utalni fogok majd az ezt követő ige szakaszokra is, mert annak megértéséhez mindenképpen, amit itt leírt a Szentlélek, szükséges ezeket is megnézni. Efézus 4.1-től helyeteken ülve olvassátok velem együtt, kövessétek, én pedig hangosan olvasom Isten igéjét. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért, írja Pál apostol, éljetek méltóan az az elhíváshoz, amelyre elhivattatok, teljes alázatossággal, szerítséggel és türelemmel, viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a lélek, azaz a Szentlélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test, egy a Szentlélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, azaz bemerítés, egy az Isten és Atya mindeneknek, ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben. A kegyelem pedig mindegyikünknek, Krisztus ajándékának mértéke szerint aratott. Ezért mondja az írás, felment a magasságba, foglyokra cit magával, ajándékot aratott az embereknek. Az pedig, hogy felment, mi más jelent, mint azt, hogy le is szállt erre a földre. Aki leszállt, az fel is ment, feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Míg eljutunk mindjárt a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak, az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben, mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Csodás ige, rengeteg üzenet, rengeteg gondolat lehetett már most bennetek, meg bizonyára, akik régebb óta olvassátok Isten drága igéjét, találkoztatok is már ezekkel az igékkel, nagyon gazdag, mint ahogy az Efézusi levél is nagyon gazdag levél, börtönlevélről van szó, Pál apostol első római fogságában írja ezt a levelet, a levél célja Krisztus magas emelése. Krisztus Urunknak magas emelése a elsőleges célja. Nagyon szép íve van a levélnek. egészen szépen végigviszi a szellemi alapoktól a fekete öves kereszténységig az igazságokat, végig tárgyalja a Kolossé levél, nagyon hasonlít az Efézusi levélhez felépítésében és tartomában is. No, hát ennek a gyöngyszemnek, amit Efézusi levélnek nevezünk, és az Efézusi, azaz a kis-ázsiai gyülekezeteknek íródott, ugye az Efézus volt a központi gyülekezet, és tudjuk, hogy plántáltak gyülekezeteket, például a Kolossébeli gyülekezet is ilyen Efézusból indult plántált gyülekezet, de emlékeim szerint még Laodicea is például ilyen gyülekezet, ami innen indul ki, és ebben a térségben van, vagy volt ebben az időben. Egy kép jött elém először is. Gondoljatok egy fuldoklóra. Mély víz, bányató, a mélysége 50-60 méter, mélység pár méterre a felszín alatt már jéghideg a víz. Ugye nem tudja a nap átmelegíteni, és fuldoklik az ember. Talán a legborzasztóbb halál a megfulladás, a vízbefulladás. Igaz? Tehát, hogyha valamit el akart kerülni, mint a zsidó ember is, akkor a vízbefulladást el akarta kerülni, de ez egy nagyon rossz dolog. És gondoljatok bele, hogy belemerülsz ebbe a vízbe, ebbe a hideg vízbe, és küzdesz az életedért. Azt gondolom, hogy minden pillanat, amikor a fejedet ki tudod dugni egy kicsit is a víz felé, vagy a szárad felé az orrodat, és egy nagyot tudsz kipicolod a vízet, és szívsz egy nagy levegőt, az már boldoggá tesz. Igaz? Elég képszerű voltam. Már ott éreztétek magatokat a víz alatt, és fullokoltatok. Nagyon helyes. Ez volt a szándékom. Van egy bibliai történet ennek a megértéséhez, és akkor azt mondjam nektek, hogy lehetünk így, élhetünk ilyen életet, amely néha kap levegőt, néha felszínre tör az áradatban. Tehát egy sok probléma, nehézség, lelki nyomás, nyavaja, akár felelőtlenség, bűnök tengere, sok minden lehet, ami belenyom bennünket ebbe a vízbe, és élhetünk egy ilyen átlag szintet, éppen csak áttörő életet, amikor néha kapunk levegőt. Máskor meg fuldoklunk. Péter apostol hasonlót élt meg a Krisztus követésében, amikor ezt az utazásra adta magát, ugye az élet utazásra, az élet útjára adta magát, hogy Krisztus követi. Van egy esemény, amikor a tengeren járva odamegy Jézus a viharban hánykódó hajóban félelmek között öllődő tanítványok közé, és akkor Jézus mondja, hogy én vagyok, ne féljetek. És akkor Péter azt mondja, valóban te vagy, akkor mondd, hogy menjek oda hozzád a vizen, és akkor hát járjak én is a vizen. És akkor ez van így leírva a Máté evangélium a 14. fejezetében, a 29-es verstől, mire ő így szólt Péterhez. Jöjj! Péterre kiszállt a hajóból, elindult a vizen, Jézus felé ment, amikor aztán azonban az erős szélre figyelt, megijedt, amint süllyedni kezdett, és felkiáltott. Uram, ments meg! Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki. Kicsiny hitű, miért kételkedtél? Látjátok, tehát ez a fuldokló élet, ennek van oka. Tehát a bizonyos dolgokban való lemaradás, visszaépülés, vagy a megértésben való előrelépésnek a hiánya. Vagy a növekedésnek a hiánya, például itt a hitben való növekedésnek, vagy megrekedésnek, vagy a növekedésnek a hiánya. Így van? Tehát a fuldoklásnak az oka, a kiváltó oka, az lehet a megrekedés a szellemi életben, vagy pedig a növekedés elmaradása, vagy a növekedésre való szorult állapota az embernek. A megtéréshez közeli ember hasonlót él át, hogy már fuldoklik, már nem akar meghalni, nem akar elveszni, nem akar elpusztulni. Valami jobbat szeretne az élettől. És akkor rájön arra, hogy igazán, aki ezt a jobbat meg tudja neki adni, az Jézus Krisztus. És akkor eljut odáig, hogy felkiált, Uram, segíts! Mert kiabálni sokféleképpen lehet a fuldoklásban. Ha valóban létezel, csinálj már valamit! Egy Hollywoodban készült film főszereplője életveszélyben ordibált az ég felé. Na jó, akkor magam kezébe veszem a sorsomat, és megyek arra, merre én akarok. És benavigálta magát a farkas sokodójához. Tehát sokféleképpen lehet kiabálni, és Isten megszólítani, de Péter ezt jól csinálta. Kapálózott, fuldoklott, kicsi hite volt, de ebben a lehető legjobbat tette, amit lehetett tenni, azt mondta, ránézett Jézusra, azt mondta, Uram, segíts! Azért ebben sok minden benne van. Tehát amikor azt mondja valaki, hogy Uram, segíts, nem csak az, hogy na, ha vagy, akkor csinálj valamit, hanem Uram, segíts, azért ez más. Más hozzáállás mutat Krisztushoz az egyik és a másik. Mert Jézus Krisztus, az Isten fia jött el erre a földre. Testé lett. Már kis csecsemőként csodálkoztunk, hogy nyilvánvalóvá válik a jászolban, hogy az ő küldetésének a célja, hogy meghalljon a bűneinket. Hogy szenvedjen az igaz, a nem igazakért. És a megmenekedésnek az egyedüli módja, ha azt mondom, hogy hiszek benned, Jézus Krisztus, mint az Isten fia, aki testé lettél. Hiszek benned, ments meg. És csak ezután lesz érték és üzenet annak, hogy hiszek benned, feltámadott Jézus Krisztus. Feltámadott Úr Jézus Krisztus, és hiszem, hogy te legyőzted a halált. Hiszek benned. Ments meg. Ments meg, bocsáss meg. Ez az evangélium. Tehát, ha úgy vagy itt, hogy még nem kiáltottál, úgy, mint Péter akkor, Uram, ments meg, tedd meg, tedd meg. Mondd el, Úr Jézus, hiszek benned. Te vagy a testélet Isten, az Isten fia. Szent és tiszta, tökéletes. Nem cselekedtél bűnt soha. Hogy meghalhass az én bűneimért, az én vétkeimért. Köszönöm neked. És hálát adok, hogy te feltámadtál, és legyőzted a halált. És nekem is örök életet adsz. Köszönöm, hogy elfogadsz. És kimentesz a vízből. Tedd meg. Tedd meg. Akár magadban most is. Vagy hazamégy otthon. De bátorítalak, tedd meg. Imádkozzunk is. Hagyjuk meg a fejünket, vagy kicsit hunyjuk be a szemünket. És adok egy kicsi lehetőséget, hogy ki tudjon imádkozni. Szólíts meg az Urat, őszintén, a szívedből. Amen, amen. Amen. Jó volt, igaz? Jó volt megállni egy kicsit, elcsendesedni. Nem a viharra, nem a bajokra, nem a feszültségekre, a reménytelenségre koncentrálni, hanem Jézus Krisztusra. Felemelni a szemünket Jézus Krisztusra. Tőle jön a szabadítás. Ő a szabadító. Pál apostolnak két imádságára figyeltem fel az Efézusi levélben, és mind a kettő nagyon fontos imádság, és egymásra épülő igazságokat tartalmaz. Ezt a két imádságot nézzük meg, amely megelőzi a felolvasott ige szakaszban feltártakat. Először is az első imádság az Efézusi levél első fejezetében, a 15-ös verstől van. Nézitek csak, hogy imádkozik Pál apostol, a börtönben lévő apostol ezért a gyülekezetért. Én tehát miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről, és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, szüntelenül hálát adok, értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban. Ugye mit mond az írás, hogy minden kéréseteket hálaadásban tárhatok fel Isten előtt. Ezt tanítja ugye a Szentírás, és látjuk, hogy Pál apostol ezt gyakorolja. Hogy legelőször is megköszöni az efézusiakat, mert biztos hallott egy pár dolgot, ami nem volt szívdelítő. Pál börtönben van, hírnökök által kap információt, hogy hogy élnek a gyülekezetek, mi a helyzet velük. És volt egy-két aggasztó hír Efézusról. De először is hálát ad. És aztán folytatja. És kérem, hálát adok, majd feltárom a kérésemet, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás szellemét, ugye Szent Szellem, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki az a szellemi szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. Mint hogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben. Feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Az ő lába alá vetett mindent, és őt tette mindenek felett való fővé az egyházban, amely az ő teste és teljesség annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben. Tehát annyit tudunk, hogy Pál apostol egy hívő közösséget imádkozik. És nézzétek meg, hogy hálátal ugye mindazért, amire eljutottak, de mennyi mindent kér, hogy valósuljon meg még az életükben. Hogy mennyi minden tár az Úr elé, az Atya elé imádságban, amit azt mondja, szükséges, hogy haladjanak előre. Hogy ne rekedjenek meg, ne állnak meg azon a szinten, amire eljutottak. A megismerésnek ne legyenek olyan korlátai az életükben, amik megrekesztik a lelki szellem életüket, és a mindennap életükre nyilvánvalóan ez így hatással is van. Pál imádkozik azért, hogy nyissa meg a szellemi szemeiket az Úr, a Szentlélek Isten munkája által. Azért imádkozik Pál, hogy felismerjék a Krisztusban kapott reménység mélységét. Sőt, felfedezzék, hogy milyen reménységre hívattak el. Ennek a mélységeit, a reménységnek a mélységeit megértsék, annak a nagyságát, hatalmát annak, akiben és aki által ezt a reménységet kapták. Tehát imádkozik azért, hogy egy világosságot nyerjenek a hívők, egy belátást nyerjenek, hogy mélyebben megismerjék a Krisztust, és a reménységet, amelyet benne kaptunk. Aztán a reménység tartalmáért is imádkozik, hogy mi ez a reménység? Mi jellemzi ezt a reménységet, amit kaptunk Krisztusban? Az Istentől, az Atyától. Ezért is imádkozik Pál, hogy ebben is jussanak előrébb a szentek. És ez a reménység járja át, ez a felismert, megértett és befogadott reménység járja át a szívüket a mindennapok küzdelmei közben. Egészen más úgy élni, hogy van reménység a szívedben, mint a reménytelen, vagy nem. Tehát nem kérdezzem meg, hogy hányszor hallottad az elmúlt 3 hónapban, nehéz év jön. Nehéz év jön. Borzasztóan nehéz év jön. Biztos. Szerintem sokatoknak az előző sem volt könnyű. Lehet, hogy lesznek közöttetek, akinek könnyebb lesz. Mert ez nehéz volt. Nagyon nehéz volt. Szóval értitek? Amivel megvan telve az ember szíve, az fogja meghatározni a gondolkodás módját, és az, hogy mit fogad be, és mit ad tovább. Milyen az a reménység, amire elhivattatok? Azt mondja Pál, imádkozom, megismerjétek. És aztán a örökség gazdagsága, amit kaptunk a szentek között, az is imádkozik Pál, hogy felismerjék a szentek, a hívők, hogy van egy örökségük, amely nem földi. Nem földi természetű, hanem mennyei. Az örökségnek a megőrzésével megvan bízva egy isteni személy, úgy hívják a Szent Szellem. Ő a pártfogó. Azt mondja, a pártfogóra addig van szükség, míg az örökös felnőtt korra nem jut. Tehát, amíg el nem jutunk a mennyei királyságig, addig a pártfogó segít el bennünket, hogy birtokba vegyük, hogy belépjünk az örökségünkbe. Ez is egy egészen más perspektívát ad az ember életében, hogyha egy ilyen reménység van a szívében, hogy hát ő egyébként egy nagyon meggazdagított ember. Egy nagyon gazdag ember. Igazi, nagyszerű örökség vár rá az atyánál. Aztán Krisztus hatalmára vonatkozóan is vannak kérések ebben a imádságban. Azt mondja, hogy döbbenetes, milyen mérhetetlenül, azt mondja, milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. Azt, hogy ismerjétek fel. Tehát, az azt jelenti, hogy még nem biztos, hogy ezt a hatalmat, ennek a felismerését vagy megismerését kimerítettük. Valószínűleg lehet növekedni, hát a mérhetetlen a hatalom, akkor nyilvánvalóan, hogy értitek, szóval, ha Krisztus hatalmának hatalma mérhetetlen, akkor még biztos, hogy nem merítetted ki. Oké? Tehát pár imádkozik azért, hogy ne legyen egy hamis megelégedettség a szellemében ezeknek az embereknek, hanem vágyjanak előre jutni Krisztus hatalmának megismerésében, és ezt a hatalmat aztán nyilvánvalóan, majd a másik imádság segít nekünk, jó merelbe is tereli a Szentlélek. Ami rajtunk keresztül meg tud nyilvánulni. Ugye tudjátok, hogy az utolsó időkben éppen az a egyik jellemző dolog történik meg a egyházban, hogy a kegyesség látszatát megőrzik, de megtagadják az erejét, azaz nincs benne semmi erő. Nincs meg benne a messiásnak, a szabadítónak az hatalma, az ereje. Se az imában, se a jelenlétben, se a közösségben nem szabadulnak meg az emberek, nem gyógyulnak meg az emberek, nem tudnak helyreállni az emberek. Hála Istennek, nálunk nem így van, de azért van még mit növekedni, azt gondolom. Nem elégedhetünk meg. Hogy ne csak gondoljuk meg, tudjuk, hanem megnyilvánuljon az Isten szabadító ereje. Vágyjuk ezt? Amen, halleluja, dicsőség az Úrnak. És azt mondja, mint hogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben, és figyeljetek, ugye többes szám, tehát ugye az egek egei, ugye egy ilyen jelzőt használ a mennyekre a Biblia például, tehát többszörös jelző. Fejebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Tehát Jézus neve az nem csak ebben a világban garancia, hanem az örökké valóságban is. Tehát a reménységnek a mélysége, ezért imádkozik Pál, hogy jussunk előrébb. Aztán a másik imája Pálnak a harmadik fejezetben van. Ez nagyon érdekes, hogy miért imádkozik Pál. Azt mondja, hogy azért imádkozik, hogy a Krisztus szeretetének mélységét megismerje a kereszténység. Többenetes. Gondoljatok bele, volt itt egy, nyilvánvalóan érzitek, hogy az első ima után jön egy mélyebb dolog. Tehát egy egymásra épülő valóságokról beszélünk. És az Efézusi levelet olvasod, akkor mondom, van egy folytonosság benne, és van egy meghökkentő rész is, az ötödik fejezet, amikor a munkahelyi viszonyokról beszél Pál, családi viszonyokról beszél Pál, házastársi viszonyokról beszél Pál. Ez kicsit olyan, mint hogy visszament volna nullába, ugrott volna vissza, de nem. Mert ugye utána következik a szellemi harc kérdése. Valószínűleg nem tévesztette el. Van oka, hogy ezt ide tette, majd megmondom, hogy mi. Ugye mit értettem meg pontosabban. Azt tudom megmondani csak. Na nézzük a imádságát Pálnak az Efézus 3.14-től. Ezért meghajtom térdemet az atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség menjen és földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember a Szent Szellem által. Hogy Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, hogy mi a szélesség, hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig, aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint. Emlékeztek az előbb, mondtam, hogy Krisztus hatalmának nagyságát, mélységét feltárjuk, ugye? És akkor itt már mondja, hogy amikor ezt megérted, akkor ez az isteni erő, a Krisztusnak a, hogy ezt meg fogom kicsit magyarázni is, hogy ez mit jelent, Krisztusnak a térnyerése bennünk, alkalmassá tesz bizonyos dolgok befogadására. Igen. Majd mindjárt mondok valamit még. Aki pedig minden megtedik el bennünk működő erő szerint, azért a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Amen. Ugye a dicsőítéssel zárul az imádság. Ma Isten magasztalásával. Háladással, kéréssel, és a végén dicsőítéssel. Klasszikus tanítás. Főleg ugye ima és böjt időszak előtt, mind a kettő imádság nagyszerűen alkalmazható a egyéni csendességben is. No, fújtatok már föl lufit. Vannak jó minőségi lufik, ugye? Ilyen picikék. És azért, mikor először felfújod, amíg vissza is csaptodod. Így. De ha egyszer fölfújtad úgy nagyra, másodjára, könnyebb felfújni, igaz? Tehát amikor az Isten kegyelme elvégzi bennünk, hogy egy mélyebb megismerése jutunk el a Krisztus hatalmával kapcsolatban, az ember szellemének kapacitásait ki fogja tágítani. Egy nagyobb teret helyez el az ember szellemében annak befogadására, amely Krisztusból árad. Ez pedig az ő szeretetének mélysége. Egyszerűen nagyobb szíve lesz az embernek. Nagyobb szíve lesz, mint feje. Nagyon érdekes az ismeretet és a szeretetet párba hozza a Biblia. Azt mondja, minden ismeretet meghaladó. Ugye, a gnosztikusok azt mondták, hogy tudni kell sokat, megismerni a misztikus tanokat, és akkor lehet az Istennek közelebb jutni. Azt mondja, hogy ezt nem tudod megtanulni, csak át tudod adni a szívedet neki. Ezt nem tudod megtanulni. Ez nem azt jelenti, hogy hány teológiai diplomád van, vagy mennyit tanultál, és milyen okos vagy, hanem hogy mennyire tudtad átadni a szívedet neki. És csodálatos az Istennek a kegyelme, mert valóban minden ismeretet meghaladó Istennek a munkája az ember szellemében és a szívében, és akkor lehet rácsodálkozni arra, hogy ez én voltam? Most komoly? Hát így reagáltam. Nem létezik? Tényleg? Hát én nem ilyen voltam. És ezt csak elkezdesz rácsodálkozni arra, hogy az Isten minden értelmet meghaladó kegyelme és szeretete elkezd megnyilvánulni. Én nagyon élvezem most ne teszteljetek azért, de nyugodtan. Nyáron mondtam nektek már, hogy egy Isten egy ilyen mélyebb szántás kezdett a szívemben el. És rácsodálkozok néha azon, hogy amit korábban kiakadtam, úgy belül nem mutattam. Tehát tudok viselkedni. Hát értitek, ti is tudtok viselkedni. Egy szintig. Nem? Hát valameddig tudunk viselkedni, meg attól függ, hogy mennyire tartunk attól, hogyha meglátják, mit gondolnak rólunk. Azok, akik között viselkedünk. Ugye ez megint csak ez a faktor ott van, hogy tudunk viselkedni. Én nem erről beszélek. Hanem arról, amikor tényleg az ember korábban belül kiakadt, és tele volt feszültséggel, és rácsodálkozik arra, hogy a Szentlélek megadja a békességet, vagy a türelmet. És azt mondom, nektek sokkal jobb így élni. Sokkal jobb így élni. És azt tapasztalom, hogy ma már többször történik ez, mint korábban. És sokkal jobban érzem magam a bőrömben. Sokkal jobban érzem magam a bőrömben. Persze, Isten megfogott, nem hagyott abba egyébként, hogy elvigyen valahova, ahol ő van. Mert a pásztor az mindig erre törekszik. Ahogy nagymamának is mondtam, azért megy el a egyér, az elkóborolt ér is, hogy ott legyen, ahol ő van. Nézzétek meg! Nem csak megmentette a elkóboroltad és megsimogatta, jó, most elvigyázzál magadra, hanem ölébe vette, és oda vitte, ahol ő van. Hogy mindig ott legyen, ahol ő van. Ez a csoda. Ez a csoda. Tehát Pál második imájában néhány fontos dolgot kér. Ezekért a drága testvérekért, az új remény. Baptista gyülekezet, új éve első Isten tiszteletén. Ugye nyilván az efésű gyülekezetért imádkozik, de azért szerintem nem lövünk magot, ha magunkra vesszük, nem? Hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő szent szereme által. Pál apostol ugye a belső ember kifejezés használja az újjászületett természetre. Amit a názareti Jézus János 3-ban ott a Nikodémus, ahol beszélgetésben újjászületésnek nevez, az Pál apostol a belső embernek hívja. Vagy új embernek. Új ember, a régi természet, új ember, a Szentlélek által született, Krisztusba vetett hit után, vagy kapcsán, a Szentlélek által megszületett új természet. És azt mondja a Biblia, hogy ez a belső természet rászorul arra, hogy megerősödjön. Ugye normális dolog az, hogy amikor, emlékszem rá, nekem még mikor gyerek voltam, nem volt víz, a bevezetve víz a házunkba. Örülök, hogy megjött a húgom, mert akkor bevezették a vízet, meg fürdőszoba is lett, már mint olyan, mint ilyen bojláres. Tök jó volt. 8 éves voltam, amikor jött a húgom, és akkor édesapám még fejlesztettek. És akkor, amikor kicsi voltam, akkor 7 éves lehettem, mindenkinek menni kellett vízért. Nekem egy kiskannám volt. Egy olyan, mint a 2 literes kiskanna. És akkor mentem, és tudjátok, rá kellett kapaszkodni a rossz, akkor így, mert az nehéz volt húzni azt a kék kutat. És akkor nekem még 2 literes kannát adtak. Felnőttek, 2 nagy kannával mentek. Tehát értitek, hogy ha születik valaki, és halad előre, szüksége van arra, hogy megerősödjön, hogy aztán ezzel az erővel képes legyen több dolgot megmozgatni mások javára. És ez által az isteni erő, isteni jelenlét, amelyet minden ismeretet megadó szeretetnek, mérhetetlen szeretetnek definiál Pál apostol, nyilvánvalóbb legyen. És ez óriási, tehát értsd meg, az is lehetséges, hogy olyan módon árad ki valakin keresztül Isten szeretete, hogy százakat, ezreket érint meg. Én mindig azért csodálkoztam, amikor vetítették is ilyen szatellit evangelizációk, hogy elkezdett beszélni, aztán leesek a székről. Olyan isteni jelenlét árad ki a szavain keresztül, amit nyilván lélek a Szentlélek által, hogy megdöbbentő volt. Tehát igenis lehetséges jutni előrébb a kiskannától a nagyobb kannáig, és aztán végül meg már a vízvezetékig. Tehát, hogy... Tehát a belső ember megerősítése a Szent Szellem által, ugyanis ha... Tehát azért kell megerősödni a Szent Szellem által, nem hogy a te legyél erősebb, mint mondtam a Luffy is példánál, hogy többet bír elhordozni az Isten szeretetéből. Mert olyan erőteljes Istennek a szeretete, a Krisztus szeretete, hogy ha picit többet adagolna, mint amit elbírsz hordozni, nem tudnám megállni a lábadon. Nem tudom, éltetek-e már meg ön Isten jelenlétet, hogy meg kell kapaszkodni. Tehát Dániel, mikor egy angyallal találkozik, ezt a példát szoktam hozni, azt ír a Biblia, hogy összecsuklott a lába. Azt mondja a Biblia, hogy napokig remegett az Isten jelenlététől, pedig egy nagy harcos volt. Szóval értsétek meg, hogy az Úr igé azt mondja, hogy növekednünk kell a belső ember szerint, hogy több isteni szeretetet tudjon betölteni az életünkbe az Úr, és rajtunk keresztül tovább árasztani. És ez meg kell erősödni. Tehát ebből a fuldokló állapotból, éppen csak szint felett vagyok állapotból, tovább kell jutni, és a következő alkalommal meg fog mutatni a Bibliából az eszközöket. Hogy mit tanít a Biblia, hogy milyen eszközei vannak ennek, És akkor érteni fogjátok néhány tévtanítást, nem sokat fogok azokról beszélni, mert ez leleplezi az ige, hogy milyen okos zsivány az ellenség, hogy fosztja meg az embereket a forrásoktól, ha engedik. Mert az Úrnál a források kifogyhatatlanok. Az ő szeretetéből. És azt mondja még Pál, hogy képesek legyetek, figyelj, felfogni, mi a szélesség, hosszúság, magasság és mélység. Mi történik ma a bevezetésben is elmondottakra, a visszautalok. Nézzétek meg a Truman Show-t. Láttátok azt a filmet? Tom Hanks talán. Jim Carrey. Hát láttátok mégiscsak. Köszönöm szépen. Nem ez a lényeg. Egy látszatvilágban nő fel egy fiú, egészen a felnőtt korig, és akkor ott esik le neki, hogy gyakorlatilag egy bezárt világban él, és közvetítik a tévében az életét. Megrázó. És van egy ajtó, ugye, a kis víz végén, hol ki lehet menni a való világba. No, hát pont ezt csinálja az ördög az emberrel. Megpróbálja bezárni egy kicsi világba. A mulandóság világába, a kis problémái világába. Az emberek nagy része életében egy 50 kilométeres körzetben él. A legtöbb időt az emberek nagy része egy 50 kilométeres körzetben éli le. Ha most néznéd munkahely, otthon, rokon, Gyüli, nagyjából az időnk legnagyobb részét egy 50 kilométeres körzetben éljük le. És minden azon dolgozik ebben a világban, ennek a világnak a szelleme, hogy bezárja a gondolkodásmódunkat ilyen Truman Show-ban. És nézzétek meg, hogy vetítenek. És akkor, amikor azt akarják, hogy a pandémia legyen, nem becsülöm le, de amikor azt akarják, hogy a pandémia legyen, most is van, de az legyen, ami meghatározza a gondolkodásodat, akkor vetítenek. És amikor más kell, hogy legyen, akkor vetítenek. És ezért mondja Pál, hogy imádkozom értetek, hogy adja meg nektek az Isten, hogy megnyíljon a szemetek, kitáguljon a gondolkodásotok egészen az örökké valóság perspektívájáig. Hogy lássátok, hogy nem csak az a világ létezik, amit láttok, hanem van mögötte szellemi valóság, gonosz és igaz. Kárhozott és szent. Ezt az örökké való perspektívát kéri, hogy adja meg az Isten a hívőknek. Pál. Így imádkozik. És ahogy mondtam, hogy megismerjétek így, azt mondja, ez útján megismerjétek a Krisztus minden ismeretet meghaló szeretetét, mert nyilvánvaló, hogy Krisztus szeretetéből nem kell túl sok, hanem nincs nagy látás. Ha nincs nagy perspektíva, nincs mennyei, örökkévaló perspektíva, ahova kéne segíteni embereket be, akkor mi kéne? Nem kellene sokat. Az, hogy veszek egy kis levegőt, nem furattam meg, ma is túl vagyok rajta, az nem kell sok energia. De ha járni akarsz a vizen, sőt, még másokat is hívni, hogy fogják meg Jézus kezét és járnak a vizen, na az már más. Arra, mert Isten erő és hatalom kell. És azt mondja, hogy teljességre jussatok Isten mindent átfogó teljességéig, tehát ne egy megrekedt szellemi életet éltek, hanem egy kiteljesedőt. És aztán mondja, hogy aki pedig minden megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük, vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, látjátok? Erősödjön meg a belső ember szerint, a belső ember erősödjön meg bennetek, legyenek a kapacitásaitok szélesebbek, és a Szent Szellem által engedjétek meg, hogy elvégezze a szívetekben az Úr, hogy nagyobb teret kapjon az ő szeretete, az ő jelenléte. Ezért imádkozik Pál. És így lehet a bennünk munkálkodó erő nagyobb. Mert ez által tudja megvalósítani Isten az ő akaratát. És aztán még egy szakasz nézünk meg, és ez már a felolvasott szakaszból van, és ez is fontos, hogy Pál mit mond a valódi egységről. Ez azért lényeges megnézni az Efézusi levélben, mert akkor is volt egy nagyon nagy katyvasz. És ma is van. A mai katyvasz egyre nagyobb. Tehát egyházi köntösben tanít az ördög. Tehát most felolvast egyik barátom a ökumenikus ima hét szövegét, hogy mi van benne. Amerikába írták. BLM, nők, feketék, tehát minden, mindegy, tehát minden olyan tan, amiért kérik, hogy imádkozzanak a hívők, amíg tudjuk, hogy vetítés. Úgy, hogy Magyarország soha nem volt rabszolgatartó, Szent István kora óta. Tehát nem tudunk róla, mióta keresztény ország vagyunk, hogy mi rabszolgát tartottunk volna, vagy gyarmatot. Gyarmata lett volna Magyarországnak. De nem ez a lényeg. Ez csak egy dolog a sok közül. És akkor mondják majd, hogy egység. Hát egység. Na jó, beszélgettem egyik drága testvéremmel, mondja, hogy egy az Úr, egy a hit. Mondom, és egy a keresztség. Hát nem lehet félig. Vagy nem lehet a kétharmada, az nem egész. És akkor lesülött a szemét, és elhallgatott. Nagyon szeretem mai napig is, de ha már idézünk igét, hát akkor idézünk teljesen. Tehát erre alapozva ne beszéljünk, hogy egységben vagyunk. Hát az, hogy elhordozzuk, és szeretjük, és hiányosságaikat ellenére szeretjük a másikat, az más. De azt mondani, hogy na az a tökéletes, amit most megérünk, az már hamis. És erre mondja Pál apostol az Efézus 4:1-6, ugye az elején felolvasott ige szakaszból, majd vetítsétek is ki, kérlek, ha lehet, Efézus 4:1-6. Kérlek tehát titeket, én, aki fogolja vagyok az Úrért, éljetek méltóan az elhíváshoz, amely elhívattatok. Ó, nagyon jó igék. Teljes alátossággal, szerítséggel, türelemmel, viseljétek egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test, egy a lélek, amint, hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Isten és Atya mindeneknek, ő van mindenek felett és mindenek által, és mindenekben. Pál apostol, ugye, mint mondtam, a fogságból írja ezt a levelet, és a bevezetőben olvassuk is ezt, ő maga ad hírt erről, és mondom, információk jöttek hozzá a gyülekezet helyzetéről, állapotáról. És idézzük fel, amit a fogságba vitele előtt Pál apostol Milétoszban, a kikötő városban, az efézusi gyülekezet vezetőinek, előjáróinak, avatottjainak mond. Az Apcsel 20:28-tól olvasom, csak tanúságképpen, és aztán visszatérünk a felolvasott ige szakasz áttekintésére. Viseljetek gondot tehát magatokra, mondja Pál akkor a efézusi vezetőknek, és az egész nyájra, amelynek őrizői tett titeket a Szentlélek. Hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Tudom, hogy távozásom után dühös farkasok jönnek közétek, akik nem kimérik a nyájat, sőt, közületek is támadnak majd férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy magukhoz vonzzák a tanítványokat. Vigyázzatok azért, és emlékezzetek arra, hogy 3 évig él és nappal szüntelenül könnyek között intettelek mindnyájatokat. Most pedig az Istennek és kegyelme igének ajánlat titeket, aki felépíthet benneteket, és örökséget adhat nektek a szentek között. Senkinek ezüstjét, aranyát vagy ruháját nem kívántam, sőt, ti jól tudjátok, hogy a magam szükségleteiről, meg a velem lévőkéről ezek a kezek gondoskodtak. Minden tekintetben megmutattam nektek, milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól, mert ő mondta, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Tehát nyilván egy gyülekezet nem születhet áldozatok nélkül, tehát a miénk se volt, szerintem 1 vagy 2 ember volt, aki havi keresettel rendelkezett az elején, és mindenki kellett fizetni, ez egyik én voltam. Tehát nem arról volt, hogy 10-et adunk, hanem mindent, amíg a pénztárcában van. Akkor még pénztárcában volt pénzem, bankszámla volt. Tehát ez nem így működik. Pál apostol is oda ment, hogy jaj, testvérek, ha ide jövök, nagy prédikátor vagyok, hát nem így néztek rá, mint hogy mi nézünk Pál apostolra. Ki ez a furcsa fiszkó? Ez a kis görbeorvos idő ember. Mit akar ez itt? Hát figyeljetek csak, valami jót mond. És akkor nyilván olvassátok el a Bibliában, hogy indul az efézusi gyülekezet, milyen harcok, milyen küzdelmek vannak, milyen nehéz körülmények között születik meg gyüleket, aztán pedig Pál azt mondja, hogy az ázsiai közül minden hagytak engem. Öt dolgot emel ki Pál apostol ezekben a mondatokban. Azt mondja Pál, hogy éljetek méltóan ahhoz az elhíváshoz, amellyel elhivattatok. Ez az első dolog, amit fontosnak tart. Van egy elhívásod, látod, milyen fontos, hogy tudod, a felszín alatt néha levegőt vevő ember, bocsánat, nem foglalkozik az elhívásával. Azt se tudja, hogy eszik vagy iszák. Az is nagy dolog neki, ha néha Bibliát olvas. Meg imádkozik egy kicsit, mikor már nagyon nagy a baj. Meg mégiscsak éveleje van, elmegyek már Isten tiszteletre, vagy úrvacsora van. A hiként többi az annyi... Tehát az, hogy elhívás, karizmák, küldetés, hát az oly messze van az embertől ilyen állapotában, hogy eszébe se jut. Így van? Nem így van? Eszébe se jut. Pedig azt mondja, nyilván mindezek után, azért mondtam, hogy építkezünk, haladunk valahonnan valahova, nem léphetünk át állomásokat a szellemi életünkben. Azt itt imádkozunk, hogy hát az elhíváshoz méltóan éljék meg az életüket. És itt mond egy fontos dolgot, azt mondja, hogy alázattal nem. Azt mondja, hogy teljes alázattal. Mi van? Mi van nem teljes alázat is? És akkor itt értitek meg azt, hogy Pál miért az Efézusi levél 5. fejezetében kezd beszélni a munkahelyi viszonyokról, a családi, gyerek-szülő, házastársi viszonyokról. Azért, kedveseim, mert ezek a tekintélyrendek. És amíg nem érted meg, hogy a földi tekintélyeknek alá kell vetni magad, és tisztelned kell azokat, akiket Isten helyezett az életedbe, a fizikai szinten tekintéként, addig mit akarsz a szellemi világba? Hát ezért nincs sok embernek szinte semmi szellemi hatalma a gonosz, tehát emberekkel imádságban, hogy megszabaduljanak. Mert az alapvető tekintély szintek sincsenek rendben az életében. És így értettem meg, hogy Pál tudatosan helyezte a szellemi harc elé a tekintély viszonyokat, azt mondja, amiket láttok, mérjétek le, hogy tudjátok tisztelni azokat, akiket Isten helyezettek itt az életetekben. De nem jelenti azt, hogy minden egyet kell érteni. De tudni kell, hogy nincsen hatalom mástól, csak Istentől. A mai világban az emberek sportot űznek a tekintély elleni lázadásból. És persze, hogy nincs semmi szellemi erejük meg hatalmuk azokban a küzdelemben, ami az Efézusi levél 6. rész 10. versétől van, aztán leírva. Nem tudod be se lépni arra a pályára, mert el se jutnak a birkózó szőnyegig. Lifteznek ugye a víz alá, meg a víz felé szintnél, és azt mondják, hogy ez a hívő élet. Jó volt a dicsőítés, végre kimosott a kakiból. De persze holnap már megy vissza. Bocsánat a közönséges kifejezésért, de tudunk így élni, nem? Tudunk így élni. Hogy megelégszünk azzal, hogy picit a víz felszíne fölött. Egy nagyon átlagos szintet ütünk meg. De látjátok, hogy Pál egy kalandra hív. Pál által a Szentlélek. Hogy a belső emberben helye legyen, megerősödjön az Isten minden értelmet meghaló szeretetének. Teljes alázat. Aztán szerítséggel és türelemmel. Éljétek meg az életeteket. Jézus azt mondja, tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű. És akkor, és a döbbenetes, amit mondtam nektek magam életéből is példaként, és megnyugvást találtok lelketeknek. Megnyugszik a háborgó lelketek. Döbbenet. Ha engedek a Krisztus szelítségének, alázatának teret az életemben, akkor megnyugszik az embernek a szíve. Amúgy meg háborog, mint a tenger. Aztán viseljétek el egymás szeretettel, mondja Pál. Majd még elviselni szeretettel mondok egy-két dolgot, hogy mit is jelent ez a Krisztus testére nézve. Mert ott mindjárt ki fog térni rá. és igyekezzetek megtartani a Szentlélek egységét a békesség kötelékével, és aztán kifejti, hogy mit is jelent az egység. Tehát milyen elemei vannak, nélkülözhetetlen elemei vannak ennek az egységnek. Amin kívül nem lehet beszélni kereszténységről. Azt mondja Pál, hogy egyik sem hagyható el az egység elemei közül. Egy a test. Azaz a gyülekezet Krisztus teste. Nem egy szervezet, nem klub, baráti társaság, ahová nekünk szimpatikus embereket fogadjuk be. Figyelj ide, a kiskorú keresztény a simán személyválogató. Tehát szimpi, nem szimpi. Jó fej, nem jó fej. Persze ez mind az ő értékrendje szerint. Nem a Krisztus minden értelmet meghaló szeretete szemüvegén át, csak hogy szimpi. Nem szimpi. De ez nem egy klub, gyerekek. De nem azok fognak beépülni a gyülekezetbe, aki neked tetszik, vagy nekem. Hanem azok, akiket a Szentlélek idehoz. És bizony előfordulhat, hogy szeretet által el kell viselned, mert annyira más, mint te. De egy a megváltunk. És így lehetséges az, hogy a világ egyedül álló közössége, a test, a Krisztus teste, melynek ő a feje. És ez egy van, nincs több. Mert ismeri az Úr az övét. És adja el a bűnt mindenki, aki az ő nevét vallja. És azt mondja Pál, egy a lélek, egy a Szent Szellem. A Szent Szellem egy a fiúval, az atyával. Az atya elküldte a fiút, az atya és a fiú elküldte a Szent Lelket. És a Szent Lélek által elküldi az egyházat, hogy tanúbizonyságot tegyen Krisztusról. Isten szelleme jelenlévő személye az atyának, aki például meg tud szomorodni. Tehát személy a Szentlélek, nem személytelen erő. Tehát egy a Szentlélek, mint személy. Egy az atyával és a fiúval. Egy reménységre kaptatok elhívást. A Krisztus gyülekezetéhez tartozóké az örök élet mennyei reménysége, amit Krisztusba vetett őszinte hit által nyertek el. És nyertek meg. Egy az Úr. Azaz Krisztus lett az Ura azoknak, akik neki adták át életüket. Ő nem egy haver, hogy valaki, aki ott van, ha bajba kerülünk. Ő az Ura az életünknek. Csak így vezethet át győztesen a halál árnyéka völgyén a menny kapujáig és azon be. Ha Úrként tiszteljük, és mellette biztonságban vagyunk. Egy a hit. Az evangélium hit lényege, hogy befogadjuk Jézus Krisztust a szívünkbe, neki adjuk az életünket, és hisszük, hogy ki ő. Ő az Isten fia, a testéletisten, aki meghalt a bűneinkért, feltámadt és vissza fog jönni. Egy a hit, az evangéliumi hit. Nem általában hiszünk. Jézus Krisztusban hiszünk. Egy a keresztség, eredeti szövegben egy a bemerítés, pont. Tehát hitvalló keresztség. Hitre jutnak, bemerítkeznek. Itt is van egy sorrend. Nem csecsemők, nem gyerekek, hanem hitre jutott emberek bemerítéséről beszélünk. Egy az Isten és Atya mindeneknek, Isten egy lényegű és három személyű, egy igaz örök Isten. Ő az Atya, és a végén azt mondja, ő lesz minden mindenekben. Átadja majd a fiú is a hatalmat az Atyának, és Isten lesz minden mindenekben. És azt mondja az írás, ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben. Csia Lajosnak a fordítása picit közelebb visz bennünket a megértéshez. Egy Istene és Atya mindeneknek, és aki mindeneken uralkodik, mindeneket áthat, és mindenekben lakik. Vagy mindenekben bent lakik, benne lakik. Ugye ennek a magyarázatát látjuk, ennek a igének a magyarázatát látjuk Pál apostolnál az aténi beszédében, ahol a Apcsel 17-26-28-ban szól így, az egész emberi nemzetség egy vérből teremtetett, hogy lakjon az egész föld színén, meghatározta, elrendelte idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent. Hát, ha kitapinthatják, és megtalálhatják. Hiszen nincs messze egyikünktől sem, mert ő benne élő mozunk és vagyunk. Ahogyan a ti költőitek közül is mondták némelyek, bizony, az ő nemzetsége vagyunk. Nagyon szeretem az igének ezt a mondatát, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Tehát gyakorlatilag művészet nem érzékelni az Istent. De értsétek meg, hogy ennél többet akar. Tehát ennél az Isten többet akar magából megmutatni az életünkben. És én hívlak titeket ebben az évben egy nagyszerű kalandra, hogy lépjünk az átlagon túl. Pál apostol azt mondja Timóteusnak, gerjeszd fel a kegyelmi ajándékot, amelyet a Szentlélek által kaptál. Szóval, Timóteus, parázslójál nekem itt, meg füstölögjél, hanem lángoljál! Égjen a szíved, Timóteus! Kívánom nektek, hogy a Szentlélek által megerősödve a belső emberünkben több teret kapjon, többet bírjunk elhordozni. Az Isten a Krisztusban adott minden ismeretet meghaló szeretetéből, amely így nem fog megrekedni az életünkben, hanem hatással lesz, és meg fogjuk élni, hogy már nem csak a mi életünk megmentése lesz elég, hanem olyan természetes módon kezd hatni emberek életére, hogy mi is meglepődünk. Nem erőködés útján, hanem egyszerűen működik. Működik, és ha valami jön 2023-ban, akkor a sok szomjas ember. Az jönni fog. Meg a sok éhes ember. Az jönni fog. Készítsen a Szentlélek helyet a szívünkben nekik. Amen. Az Úr áldjon meg titeket.